Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CserRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok utazók, útra készülők és a világ iránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 2023 nyarának extra adása. Én nem Molnár Péter vagyok, és nem is alapítottam podcastot, hanem Halász Leventének hívnak, Petihez hasonlóan világutazónak tartom magam, és az ő felkérésére idén már második alkalommal képzeletben átültem a riporter székébe. Riportalanyom pedig maga Molnár Péter lesz, aki hosszú és alapos előkészületeket követően Észak-Afrika egyik legizgalmasabb országába, a legnyugatibb keletnek is apostrofált Marokkóba utazott közel 2 hónapra. Peti Budapestről Genováig motorozott, onnan pedig 2 napon át kompozott Tanzséig. Azóta meglátogatta Szesszeuzán kék városát, az egykori fővárost Fest, ahol a világ legnagyobb 100 000 fő otthonául szolgáló medinája található, Meknest, amely a 4 marokkói királyváros közül a legkisebb, a magas atlasz közepén felépült Mideltet, az algériai határ tőszomszédságában lévő Elcsebi homokdűnéit, Tingir oázis városát és a mellette megbúvó Todra szurdokot, aztán az Atlasz filmstúdiónak otthon adó Urzázat városát, majd következett az 1000 éve alapított Vörösváros Marrakesh, amely többek között Yves Saint kedvenc települése is volt. Ezek után elment Tafrutba, az Anti-Atlasz gránit kőzetéből és a hatalmas rózsaszín sziklák közé épült városba, majd pedig jöttek az Atlanti-óceán pari települések, például Mirleft, Agadir vagy Tezegut. Peti jelenleg itt tartózkodik, és hazautazás előtt még felkeresi Essaouira portugálik által alapított városát, a hatalmas marokkói metropoliszt Casablancát, végül pedig a jelenlegi fővárost Rabatot. Be is fejezem, mert nem akarok unalmas és hosszú lenni. Peti, tiéd a szó. Köszönöm szépen a felkérést.
Szia Levente, és sziasztok Road Movie hallgatók. Szerencsére egyre többen lévő, egyre bővülő számban lévő Road Movie hallgatók. Igen, egy tökéletes felvezetés volt, nagyon szépen végigmondta az útvonalat, és ugye ebből az is látszik, hogy én már az utazásomnak a vége felé járok, de remélem sokaknak még a nyári nyaralás alatt érjük őket ezzel az adással, vagy akár még készülnek a nyárra. Marokkot mindenképpen ajánlom, úgyhogy részemről belevághatunk, és egyébként éppen Takazó út, hogy mondtad, Takazó út, ugye?
Lázár út.
Nagyon-nagyon nehéz kiejteni a marokkói település neveket. Nyilván ez abból is adódik, hogy nagyon sok francia, ugye a francia gyarmatosítás miatt nagyon sok francia arab keverék szóból képződött név is van, de azért én küzdök velük elég rendesen, szóval Takazó útban vagyok jelen pillanatban a tengerparton, de elég hosszú át után mögöttem. Hát enyém a szó, de tiéd a szó, kérdezzél, illetve nem, én kérdezek először. Ugye mondtad, hogy már másodszorra találkozunk így ebben a formában a Road Movie Podcastben. Ugye a kolumbiai adásnak voltál a tökéletes riportere, ezért is kértelek fel erre a beszélgetésre is. De azért ugye, hogy ott is most is megkérdezném, hogy nálad mi újság, és te merre jártál, mert ugye te idegenvezető vagy, és szerintem az idegenvezetőknek az élete az legalább annyira egzotikus és izgalmas, mint mondjuk egy hajós kapitányé vagy egy repülőpilótájé. Szóval egy picit hadsárguljunk az irigységtől, merre jártál te azóta?
Ugye, amikor Kolumbiáról beszéltünk, én éppen a világ legdélebbi városában üldögéltem, Ushuaiában, Argentinában, utána még elmentem 2 hétre Malajziában, majd voltam Finnországban, Lapföldön, majd utána jártam az USA nyugati parton, Kaliforniában, aztán Japánban, aztán az USA keleti parton, és tegnap előtt pedig éppen a Duna deltából értem haza. És jövő héten meg Albánia, 2 hét múlva pedig Izland következik. Hát így néz ki a menetrend.
Ebben nekem is volt újdonság. Azt hittem, hogy mindegyik utat, de a képbe voltam. Szerintem találkozhatnak majd veled össze a hallgatók. Majd valamit kiválasztunk. Nem mindenről, de ezek közül valamelyikről biztos fogunk beszélgetni. Na, szóval enyém a színpad egyik fele, a másik a tiéd, úgyhogy kérdezzél bármit.
De ez sem, amire röviden válaszolj, mert igazából Marokkóról lesz szó, de kíváncsi vagyok, hogy hogyan jutottál te Marokkóba?
Hát ugye egyrészt motorral. Ez nem tudom, benne volt a felvezetésben, de ez egy nagyon fontos hozzávaló a jelenlegi úthoz, vagy hát az úttal kapcsolatos információhoz, hogy úgy, és mert motorra szálltam Budapesten, és ugye legutóbb keletre indultam, aki hallgatta a tavalyi adást, az egy Törökország, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország 2 hónapos motoros út volt, és most meg úgy gondoltam, hogy elindulok nyugat felé, és megmutatva a motornak a 4. kontinenst is, ahol még nem járt, ez pedig ugye Afrika és Marokkó, és egyébként egészen könnyű ide jutni. Ugye a legtöbbeknek az van a fejében, hogyha Marokkóba szeretnénk menni, akkor 2 utat választanak, vagy repülőre szállnak és elutaznak valamelyik városba, és akkor onnan csillagtúráznak, vagy pedig aki autóval vág neki, az pedig lemegy Spanyolországba, ugye Malaga-Gibraltár, és Gibraltárnál kompozik át szintén Tangerbe. De ennél van egy sokkal egyszerűbb és rövidebb útja is, Genováig kell csak elmenni, és Genovából megy közvetlen kompjárat szintén Tangerbe. Ugye ez az északi kikötőváros a Marokkónak. A komput elég hosszú, tehát ez egy 2 napos, durván egy ilyen 50 órás kompozás, de önmagában egy nagyon nagy élmény. Tehát nyilván tudsz foglalni saját kabint, ez lehet akár tengerenéző kabin, lehet akár belső kabin, tehát igazából olyan olaszos minőségű a komp, tehát senki ne egy luxus óceánjáróra számítson, de egyébként összességében teljesen rendben van, tehát mondjuk nagyon vicces, volt benne medence, ami nem volt feltöltve, tehát nézegethettük az üres medencét, volt benne 3 féle étterem, az egyik rosszabb volt, mint a másik, de amiatt én nagyon élveztem, az az, hogy azon kívül, hogy természetesen nagyon sokan áruszállítási és egyéb céllal használják ezeket a kompokat, vagy akár napi, heti, havi ingázási céllal, rengeteg világutazóval lehet megismerkedni. Ugye nagyon sok motorossal, nagyon sok autóssal, akik szintén ugyanezt az útvonalat választották, ami nagyon izgalmasá tette, hogy mindenki az útjának az elején volt. Mindenki ugyanott a tartott, csak egy picit másfelé, egy picit más célokkal, egy picit más vágyokkal, és az a felfokozott várakozás, az úti terveknek a megosztása, az átbeszélése, ki merre fog menni, mit fog csinálni, ötleteket adtunk egymásnak, beszélgettünk mindenki a saját útjáról, a saját életéről, hihetetlen jó 2 nap volt. Szóval nagyon jó felvezetése volt a marokkói útnak, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy aki teheti, és akár Marokkóba, akár máshová készül, próbálja ki az útnak ezt a módját. Tényleg semmiből nem állt. Tehát Genováig elmenni, az körülbelül annyi, mint hogyha egy távolabbi horvát településre utaznánk el, onnan pedig komppal átjönni, 300 euró volt a komp, autóval valószínűleg egy picit drágább, de ebbe benne volt már a kabin, szóval nagyon élveztem, és akkor úgy érkeztem Tangerbe.
Izgalmasnak hangzik. Egy kérdésem ennem, én is rengeteget utazom, hát most már egyre kevesebbet hátizsákkal, mert a munkám az utaztatás, de régen nagyon sokat utaztam hátizsákkal. És az elején, amikor még tudom, egyetemista voltam, stb., én is egyfolytában a többi világutazóval barátkoztam, beszélgettünk, stb., megosztották az életüket, én az enyémet, együtt ettünk, ugye volt a lingua franca, az angol nyelv, amint tudtunk beszélgetni. Egy idő után viszont azt vettem észre, hogy terhes. Tehát amikor az ember elmegy egy másik kultúrába, a gondolatban már félig ott van, kevésbé otthon, és akkor jönnek a világutazók, akik nagyon sok rétűek, sokszínűek, egyesek tényleg jó fejek, elviselhetők, példaértékű az életük, és szívesen hallgatod, de vannak, akikből az egocentrizmus, ez a kivagyiság ömlik, nem veszik észre, hogy mikor lesznek sokak, mondjuk számomra, vagy mikor nem, és nekem ezek mindig terhesek szoktak lenni, tehát van, amikor meglátok egy hátizsákos tűzsát, és menekülök, ha mondjuk tudom én Üzbegisztánban volt pár ilyen alkalom, mert én nem akarom az ottani élményemet, gondolataimat megint egy hosszabb, ki tudja milyen minőségű beszélgetéssel megszakítani. Te ezzel hogy vagy? Te mindig nyitott vagy a többi világutazóra, vagy te is mazsolázgatsz közülük, vagy van, amikor nyitottabb, van, amikor pedig bezárkózol saját magadba?
Az utóbbi. És egyébként teljesen jó a felvetés, mert valóban így van. Talán egy hosszú utazás azért is jó, mert az emberben ilyenkor váltakoznak az érzelmi, meg a lelki állapotok. Tehát vannak olyan időszakok, amikor magányra vágysz, amikor szeretnél egyedül lenni. Mondjuk a podcasttel szeretnék foglalkozni, vagy egy könyvet szeretnék olvasni, vagy egyszerűen csak el szeretnék lenni magamban, akkor valóban az ember inkább kerüli a társaságot. Ami hozzáteszem, néha nagyon nehéz, mert főleg, hogyha az ember olyan helyen van, ahol zajlik a társasági élet, ahol látod, hogy a szomszéd kocsmában, mondjuk itt kocsmák nem annyira vannak, erre majd külön kitérünk, vagy a szomszéd tázóban, kávézóban, ilyen babzsákfotelekben ülnek, és beszélgetnek a mindenfelé jött világutazók, akkor nagyon nehéz meghozni azt a döntést, hogy nem kapcsolódsz be a társaságba, de valóban néha az embernek a saját útját kell követni. Ugyanakkor, főleg, hogyha egyedül utazik az ember, akkor természetesen vannak olyan esetek, amikor vágyik a társaságra, amikor szeretné azon kívül, hogy nyilván a barátaival, családjával azért én is kommunikálok az otthoniakkal, de azért ez mégiscsak más, mint hogyha a helyszínen élőben valakivel tudnék kapcsolódni és megosztani élményeket. Úgyhogy tök vegyes, és ami még érdekes ehhez a témához kapcsolódóan, hogy ha az ember sokat utazik, akkor rengeteg ilyen találkozáson és beszélgetésen túl van. És én azt vettem észre, hogy ugye nyilván ezeknek a beszélgetéseknek az első pár perce vagy fél órája az ugyanazzal telik, honnan jöttél, ki vagy, mivel foglalkozol, te merre utazol, én merre megyek, hova fogsz menni, honnan jöttél. Átbeszélés a mögöttünk lévő és az előttünk lévő útnak, szóval ezek a viszonylag standard témákon az ember végigmegy, és aztán nagyjából ilyen fél óra után jön az igazság pillanata, amikor kiderül, hogy valóban tudtok-e kapcsolódni egymáshoz, tehát hogy ezeken a témákon túl tudtok-e bármásról beszélgetni. Van-e közös világnézetetek, van-e közös érdeklődésetek, tudtok-e beszélgetni az utazáson kívül akár, nem tudom, vallásokról, politikáról, társadalomról, vagy bármi egyébről. Hát itt azért a 90%, vagy hát nem is 90%, de egy jelentős részük kiesik a rostán, és akik viszont bennmaradnak, azokkal kialakulhatnak tök értékes kapcsolatok a későbbiekben.
Egyébként a másik, amit szoktam gondolkodni, főleg az ilyen Isten háta mögött, nagyon Isten háta mögötti desztinációk tekintem, mondjuk tudom, Kirgiz hegyek, vagy Koszovónak a szerb határ környéke, vagy az albán Alpok, hogy ott bandukolok, mint világutazó ezzel a megbélyegzéssel, és én rohadtul örülök annak, hogy én vagyok az egyedüli, aki nem helyi, aki nem a helyi nemzetiséghez tartozik, és egy olyan felfokozott és intim élményt nyújt nekem. Míg hogyha valahova elmegyek, és ott is egy hátizsákos, a buszról most hatan szálltak le, akkor meg úgy érzem, hogy basszus, ezt ilyen sokan ismerik, és hogy maga ez a kaland élmény, vagy a felfedezés vágya, élménye a számomra csökken, és én nagyon szeretem, hogy ha valahol, mondom, itt tényleg is, tehát a mögötti desztinációról van szó, ha valahol csak én vagyok, és érzem, hogy igen, meghódítottam valamit. Voltam elég vakmerő, eljöttem, és csak én vagyok itt. Ugye, amit te Providencia szigetéről meséltél, hogy te vagy az első magyar, aki hivatalosan eljutott oda, szerintem ez egy fantasztikus és felejthetetlen, és nagyon egyedi élmény.
Igen, ez így van. És akkor ezzel a gondolattal egyébként át is kötve Marokkóra, itt is nagyon jól látszik, hogy ugye többféle típusú ember jön ide. Ugye vannak a klasszikus nyaralóturisták, akik elutaznak Marrakesbe vagy Agadírba, vagy valamelyik nagyvárosba, és akkor, hogy mondtam, onnan csillagtúráznak. És akkor ugye vannak azok a típusú utazók, akik, hát ahogy te is mondtad, a hátizsákosok, kicsit felfedezőbb jellegűek, akik már így inkább elhagyják a járatlan utat, és azt gondolják, a legtöbben nyilván nagyon sokszor magamat is beleértve, hogy most valami elképesztő kalandos felfedezésen veszünk részt, olyan helyre megyünk, ahol senki más nem jár rajtunk kívül, és akkor megérkezel mondjuk Imlil városába, ami a Magas Atlasznak az ilyen kvázi ilyen túra központja, meg extrém sport központja, és azt látod, hogy hát rajtad kívül másik 300 ember is pont így gondolta. És akkor így picit ugye elveszik ez az érzés, ugyanígy vagy a motorozással. Ugye Marokkóban nagyon sok motoros jön. Most ezek a motorosok, akik Marokkóban jönnek, két jellemzője van. Egyrészt nagyjából ugyanaz az útvonalat járják be. Tehát tengerpartra már kevesebben jönnek el, nagyjából ugye Atlasz-hegység, Sivatag, Ercsebi, tehát megvannak ezek a szép motoros útvonalak, de úgy körülbelül május végén, én azt vettem észre, hogy május végével eltűntek a motorosok. Attól a félelemtől vezérelve, hogy itt majd júniusban megjön a hőség Armageddon, és nem lehet megmaradni az országban, ami szerencsére nem következett be. És aztán nekem voltak olyan megéléseim, és tényleg voltak olyan helyek, és például említetted Midátnak a városát, ami a közép-atlaszi régiónak az egyik nem túlságosan jelentőség teljes, de mégiscsak egy térképpen lévő városa, ahová például egyáltalán nem mennek turisták. És szemben mondjuk a sokak által nagyon szeretett és végletekig hype-olt Marrakesszel, én mondjuk Midátben elképesztően jól éreztem magamat, mert gyakorlatilag én voltam az egyetlen turista a városban, tök őszinték voltak az emberek, nem volt semmiféle ilyen turista lehúzásnak a nyoma sem, nem akartak kígyót bűvölni nekem a főtéren, jó, a szállásadón meghívott teázni, ez a teázás, ez az unokatestvérének a szőnyegboltjában telt, ez mondjuk, aki arab országban jár, az mondjuk, szerintem ezen nem lepődik meg, de nem akartak tulajdonképpen semmit eladni, és egy tök jó beszélgetés volt. És itt voltak olyan őszinte pillanatok, meg voltak még ilyenek egyébként máshol is. Valóban, amit te mondtál, a kaukázusi hegyek vagy kirgiz hegyek között, hogy nem volt más turista, és nem volt más utazó, és ott tényleg ezt a fajta ilyen egyediségnek az élményét meg lehetett élni. Egyébként hozzáteszem, azért magyarként ezt itt meg lehet élni, tehát egyetlen egy magyar turistával sem találkoztam. Nagyon sok francia van, nagyon sok német van, nagyon sok olasz, és nagyon sok spanyol. Tehát az utazóknak a 90%-a az ebből a négy nációból kerül ki, és a maradék 10%-a az valahonnan máshonnan, az világ egyéb részeiről jön.
kolumbiai beszélgetésnél is rákérdeztem erre, és erre most is rákérdezek, mikor érkeztél meg? És itt most a lelki, spirituális megérkezésre gondolok. Egyáltalán már megérkeztél a Marokkóba lelkileg?
Ez most picit tovább tartott, még visszalépve ilyen földrajzi áttekintés. Ugye Marokkónak ugye van az északi része, ami, ahol vannak, a, ugye te általad is említett királyvárosok, Fez, Meknes, Marrakesh, Chefchaouen, az nem királyváros, de az is egy Tanzserhez közel lévő nagyon szép, ugye kék medinájáról, meg a kékre festett házéről ismert város. Tehát ez egy népszerű része a Marokkóba látogatóknak, vagy népszerű desztinációja. Van az Atlasz régió, ugye az Atlasz ugye kelet-nyugat irányban húzódik végig gyakorlatilag Marokkónak a déli középső részén keletről nyugatra, és van az Atlaszon túli területek, ugye a sivatagos rész, Erkcsebi, Merzuga, Zagóra, Berber falvak, azok aztán már tényleg nagyon térkép szélén vannak. És akkor nagyjából ugye ezt a három régiót, meg ugye van a tengerpart rész, ahol jelen pillanatban vagyok. A legtöbb turista az értelemszerűen a tengerparti részen van, a királyvárosokban szintén többen vannak, és az Atlasz régióban följebb már egy picit kevesebben. És ott voltam Imlil városában, és azt hiszem ott volt a megérkezés, ott három napot töltöttem. Egyrészt találtam egy nagyon jó szállást, egy ilyen szuper kis medencés, azt hiszem vagy 8 vagy 9 forintot fizettem érte szállást, ahol két vendég volt összesen rajtam kívül, és ott elmentem egy 26 kilométer kirándulásra, ami egyébként elég kemény volt, mert a 26 kilométer alatt olyan 2500 szintet is le kellett küzdeni, de ez alatt a kirándulás alatt, ahol teljesen egyedül indultam el, tehát nem volt velem vezető, mert szerencsére le tudtam tölteni térképet, ott eljutottam olyan falvakba, ahol én szerintem még az életben nem láttak turistát. Sem vezetékes víz, semmilyen közlekedés, tehát út, mármint autóútra gondolok, nem volt ott. Tényleg, ahogy az ember látja, meg elképzeli, szamarakkal szállították az árukat, az asszonyok azok gyűjtötték a füvet meg a rőzsét, és vitték fel a patakból a faluba. Gyerekek játszottak a folyóparton, vagy a patakparton, és na ott volt pont az az élmény, amit te is mondtál, hogy na itt tényleg egyedül vagyok. És itt nem jött, egész ott nem jött szembe egyetlen turista sem velem, és ez nagyon-nagyon jó volt az a kirándulás, és gyönyörű volt, majd látni fogtok, hallgatóknak mondom képeket erről az útról és a roadmovie-nk a Facebook oldalán, és azt hiszem, hogy ott volt a megérkezés. Azért nagyon jó élmény volt.
Említetted, hogy voltál városokban, ami tele volt turistákkal, meg voltál olyan vidéki terepben, ahol te voltál csak nem helyi. Van-e különbség a turistákhoz, a külföldiekhez való viszonyulás tekintetében, ha mondjuk elmész Marrakeshbe, ami a legfelkapottabb város a turisztikai szempontból Marokkónak, vagy ha mondjuk elmész ezekbe a nagyon kevesek által ismert, valóban csak a helyiek által lakott településekre?
A turistákra épülő iparágaknak a kiterjedtsége az azokban a városokban, jelesül Marrakeshben, sokkal inkább csúcsra van járatva, mint Mideltben, vagy mondjuk a Közép-Atlasz régióban. És egyébként, hogyha már Marrakeshről beszélünk, ez is nagyon érdekes, hogy a legtöbben ugye mennek például Agadirba. Szerintem, aki Marokkóról hallott, vagy Marokkóba járt, vagy akár tervez elmenni Marokkóba, annak Agadir mindenképpen rajta van azon a bizonyos térképen, ahol szeretne eljutni. Hozzáteszem, én Agadirba megérkeztem, és visszafordultam. Tehát annyira sokkoló volt az a fajta tömegturizmus, amivel ott szembesültem. A marokkói egyébként jellemző hangulattól, tájtól, vendégszeretettől, fényévekre távol lévő közeg, amivel Agadirban szembesültem, hogy bár a szállásom nem volt ugyan lefoglalva, de kinéztem, az ott volt Agadirban, de megérkeztem, és inkább visszamotoroztam 150 kilométert még Mirlevbe, mert úgy gondoltam, hogy ebben a városban nem szeretnék maradni, és egy picit ez volt az érzésem Marrakeshben is, ahol az a bizonyos főtér, aminek a nevét azt kérlek mondjad te, mert ezt... Na, ezt mondtam, ezt nem fogom tudni kiejteni. Ez a bizonyos főtér, ami ugye tele van mindenféle ilyen street food kis büfékkel, kifőzdékkel, kígyóbűvölőkkel, nem tudom, kakasfiadalt szervezőkkel, meg
a hajontáncoltatással,
és tényleg a helyiek meg a turisták szórakoztatására a lehető legváltozatosabb módokon kitalált attrakciókkal. Az egész egyszerűen annyira sok, és annyira befogadhatatlan, hogy valójában azon kívül, hogy odamész, és meglátod, és megtapasztalod, hogy ez létezik, azon kívül megélni nem tudod. Mert nem tudsz két lépést úgy tenni, hogy valaki ne akár fizikailag ne érintsen meg, és ráncson oda a saját standjához, és próbáljon meg valamit eladni neked. Tehát például ott van körülbelül 50-60 ételárus, akik egyébként izgalmasnak tűnik elsőre, valójában ugyanazon a pályán mozognak, tehát nagyjából ugyanazokat az ételeket készítik el, jellemzően grillezett mindenféle kebabokat, meg zöldségeket, meg akár csirkét, vagy tengeri ételeket, tehát túl nagy különbség nincsen köztük, de nem tudsz megállni megnézni a kínálatot, meg az étlapot, mert folyamatosan ott vannak, beszélnek, mondják, és amikor az egyiknek a karmai közül kiszabadulsz, akkor már belé is szaladtál a következőnek a kezei közé, és ő megpróbál berángatni a sajátodhoz, és pár perc után egyszerűen kimenekülsz onnan. És akkor mindezt alulról nézve pedig azt látod, hogy fönt, mint egy akvárium gyakorlatilag, ez az egész főtér, és az akváriumnak a tetején a város, vagy a főtér szélén lévő ilyen tetőteraszos étteremekben ott ülnek a turisták, akik Agadirből feljöttek, vagy valahonnan érkeztek, és minden nézőközönség nézik, hogy ott lenne a küzdőtéren mi zajlik a helyiek maga turisták között, szóval ami hihetetlen. Hát egyrészt érdekes, tehát nyilván ezt látni kell, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ennél vannak sokkal, de sokkal izgalmasabb, őszintébb és érdekes városok is Marokkóban. Szóval, hogy ez az egyik véglet, de kérdésre visszatérve, azért ez mindenképpen tapasztalható, hogy itt, és mondjuk Törökországgal állítanám ezt párba, ahol szintén nagyon ugye erős a vendégszeretet, ez Marokkóra is igaz, de azért itt mégiscsak azt érzi az ember, hogy azért a pénz az emberek legtöbb gesztusát, cselekedetét azért erőteljesen motiválja. Tehát míg mondjuk Törökországban egy tél meghívás, egy segítség, egy bármilyen nemű emberi gesztus, az nagyon sok esetben mindenféle önös szándék nélkül történik. Itt, hogyha az utcán leszólítanak, már pedig leszólítanak, tehát nem tudok úgy megállni motorral, hogy valaki ne jöjjön azonnal oda és kérdezze meg, hogy honnan jöttem, holland, mert látják a H betűt, akkor elmondom neki, hogy nem holland, hanem Hungary, hova megyek, mit csinálok. Tehát nagyon nehéz az embernek ezt a fajta ilyen intim szféráját, vagy magánszféráját megtalálni. Biztos, hogy akarnak valamit segíteni, és a legtöbb esetben valamit aztán a nap végén szeretnék neked eladni. Ez egy idő után tud alakodóvá válni, tehát ez mindenhol megvan, de értelemszerűen azért a turisztikailag koncentráltabb városokban ez sokkal erőteljesebb, már menekülésre kényszerít.
Két dolog jutott most eszembe a Djemel-náról, tehát Marrakesnek erről a híres, vagy inkább hírhez főteréről. Egyébként ugye a középkorban itt voltak a kivégzések, meg itt voltak a választások, meg a gyűlések, tehát ez volt a főtér, több száz év óta.
Helyettük most majmokat sétáltak.
Igen. Szóval. És van
egyébként borzasztó látni ezt, na mindegy.
Van egy nagyon kedves festőművész, 16. századi németalföldi festőművész, a Peter Bruegel, vagy Bruegel, különböző féleképpen ejtik ki a nevét, és neki van egy festménye, az a címe, hogy a farsang és a böjt harca. Ugye te is most mondod a küzdőtér kifejezést a tér kapcsán. Hát nekem ez a festmény, hogy teszem, mert nyugodtan rá lehet hallgatottnak keresni, 1559-es festmény, ahol az látszik, hogy van egy németalföldi kisváros, és ott a főterén mindenki egészséges, beteg, boldog, szomorú, féllábú, félszemű, fetrengő, gazdag, szegény, kutyamacska, ló, az is féllábú, négylábú, tehát mindenféle ember és állat előfordul, egy ilyen hatalmas bábeli zűrzavar, én mindig erre szoktam gondolni a Djemelnek kapcsán. Másrészt pedig, ami mindig eszembe, hogy én egyébként felszoktam ülni ezekbe az étterembe, mert egyszerűen nem bírom, én nagyon régóta állatvédő vagyok, és az állatkínzást a leginkább ítélem el bármilyen kegyetlenkedés közül, és a lényeg, hogy én nem bírom nézni, ami ott zajlik, fel szoktam menni az étterembe, mert onnan nem látom az állatokat, hogy mit csinálnak belőle, de sajnos azért, amikor felsétálok, akkor ott elmennek, mert ezeket a láncra vett majmok, a kábult kígyók, a kakasok széttépetett borzalmas látvány, de viszont nézem az embereket, amik nagyon érdekesek, mert ott van egész Afrika. Hát a Djemel-nára valaki elmegy, akkor nem kell már utána elutazni a Burkina Faso-ba, vagy Csádba, vagy Szudánba, vagy Egyiptomba, mert én úgy gondolom, hogy ott minden egyes percében a napnak az afrikai nemzetek, a különböző népviseletekben, a különböző kézműves termékkel mindenki ott van. Ugye nem hiába, mert Marrakes egyébként a középkor ott egy nagyon fontos kereskedelmi csomópont is, központ is, a karavánutatnak volt.
Karavánutatnak, abszolút, igen.
Másrészt pedig ugye Marokkó, Afrika egyik leggazdagabb város, aki csak, ez amit nálunk kell elutazni, vagy kiköltözni Németországba, vagy Svájcba, a szegény Afrika országban, Marokkóba, meg Egyiptomba költöznek az emberek. Ez a kettő, ami eszembe jut a Djemel-náról.
Ezt nagyon jól megfogalmaztad, mert valóban, tehát azért is mondtam, hogy igen, el kell menni, látni kell Marrakest, és látni kell ezt a, valóban ezt a bábeli zűrzavart, és most, hogy mondod, tényleg ott van egész Afrika, és minden olyan Afrikára jellemző. Mert Afrikára jellemző ugye ez a fajta zűrzavar, sajnos jellemző az is, hogy egy picit másképp állnak hozzá a természethez, meg az állatokhoz, mint ahogy mondjuk a mi értékrendünk szerint megfelelő lenne. Jellemző az a fajta, nem tudom, akár a kereskedés, a folyamatos mindennel történő heftelés, kereskedés, de legyen az akár étel vagy áru. Tehát ugye az is ott van, különféle emberek a világ minden tájáról, és akkor Afrikában belül is nagyon sokféle náció. Szóval megvan ez a fajta ilyen nemzeteknek az egyesülése, és, ami megint csak ugye mondtam, egy szimbolikus dolog, az is megvan, ahogy, ahogy az európaiak, a turisták egy két emelettel feljebb ülnek és nézik az egészet, az meg valamilyen szinten az egykori gyarmatosításnak a jelképeként is felfogható, nem?
Pontosan. Egyébként, ha a gyarmatosítást említett, mennyire tapasztalod most 2023-ban a francia hatást?
Teljes mértékben. Tehát azon kívül, hogy francia turisták vannak sokan, nagy számban, és mindenki franciául köszön elsőre, de nem azért, mert az egyik hivatalos nyelv az arab mellett a francia, hanem azért, mert franciának gondolnak, és 90%-os eséllyel el is találják. A legtöbb esetben ugye nálam nem, de abszolút érezhető, hogy azért azon túl, hogy már ugye a gyarmatosítók már kivonultak, azért ugye a nyomaik meg a lábnyomaik itt vannak. Csak hogy ilyen nagyon vicces példákat mondjak. Ezt leírtam a podcastben is, vagy a posztban is, ugye a körforgalmak például, tehát mész az úton és megőrülsz, hogy mindenhol körforgalmak vannak Franciaországban, és ugye van ez a körforgalom mánia, mindenhová telepítik őket, tehát nem lehet egyenesen megtenni gyakorlatilag 3 kilométert egy úton azért anélkül, hogy belefutnál egy körforgalomba, de az is látszik, hogy például a gasztrómiájukra milyen hatással volt. Ugye behozták a bagettet, és ezt hogyan alakították át Marokkóban egy helyi étellé, tehát megfogják a bagettet, beletesznek francia sajtot, beletesznek rizst, ami már eleve nagyon furcsa, telepakolják mindenféle zöldségekkel, beletesznek valamilyen helyi húst, ami nyilván a disznón kívül tulajdonképpen bármi lehet. Jelen esetben mondjuk, amit én ettem, az mondjuk rántott tintahalkarikák voltak. Az egészet meglocsolják majonézzel, szétkenik benne ezt a vajas, sajtos valamit, és akkor a végén még egy kis csigatésztát is rátesznek. Tehát ebbe a szendvicsbe, ebbe szerintem minden benne van. Tehát benne vannak az európai hatások, a francia sajt, a csigatészta Olaszországból, benne van egy kis Marokkó, abban a húzsa, amit beletesznek, és ezt árulják az utcán mindenhol. De hát nyilván, tehát látható, tehát itt mindenki Renault-val és Dacia-val jár. Ez a jelenkori gyarmatosítás, amikor francia gazdaság azért a termékeinek egy igen szép százalékát adja el az egykori gyarmatok országaiban. Jelen pillanatban is egy hatalmas felvevőpiacot jelentenek ezek az országok Franciaország számára. Szóval, hogy ezek abszolút láthatóak. Egyébként én beszélgettem talán Tingirben egy marokkói sráccal, egy egyetemistával egész sokat, és tőle kérdeztem, azt mondta, hogy annyira nem szeretik a franciákat, tehát most már azért szeretnének, azon kívül, hogy nyilván azért több szálon kötődnek, és gazdaságilag is nagyon sok pozitív hatása van a marokkói gazdaságra a francia kapcsolatoknak. Ők annyira nem szeretik a franciákat, nyilván elsősorban a múlt miatt, meg nyilván amiatt a dominancia miatt mindig jellemző, és azért árnyékba teszi a marokkói identitás mindenképp.
Itt mesélted ezt a furcsa szendvicset, milyen a marokkói gasztronómia? Dicsérni szoktál, te mit emelnél ki belőle? Miben különleges, miben kevésbé különleges, mi az, amit mindenképp meg kell kóstolni?
Elsőre izgalmasnak tűnik, egyébként nem mondanám semmiképpen sem unalmasnak, de valójában nekem egy picit egy pályás. Két étel van, amivel mindenképpen fogsz találkozni, az egyik a kuszkusz, a másik a tazsin. A kuszkusz az nyilván az a ugye klasszikus búzaköret, megpárolva vagy megpirítva, és akkor arra tesznek valamilyen vagy csirkéből, vagy halból, vagy csak simán zöldség, vagy marhából készült pörkölt, tehát valamilyen szaftos dolgot, és akkor azt állják föl neked. Ennél egyen látványosabb a tazsin, ami úgy készül, hogy egy cserépedénybe, egy lapos aljú cserépedénybe tesznek jellemzően krumplit, zöldséget, rengeteg hagymát, különféle fűszereket, ezt is hallal, csirkével, marhával, kecskével, tehát nagyon sokféle hússal készítik, és az egészet beborítják krumplival, rátesznek egy húla alakú fedőt, és ráteszik a tűzre, ahol egy órán, két órán, vagy parázsra, tehát órákon keresztül főzik össze, és a vége egy ilyen omló, szaftos, egyébként nagyon ízletes, pörkölt-szerű, egy ilyen egy tál étel lesz tulajdonképpen, egy ilyen, nem tudom, anyukám gezemicének hívja az ilyenek.
Az enyém de... is.
Tied is? Na, jó. Akkor ez egy létező.
Te anyukád dunántúli?
Igen.
Az enyém is. Jó, szóval megvan. A közös pont.
És a tésztát meg Mácsiknak, az is megvan?
Az nincs.
Az nincs, nekem a nagymám hívta a tésztát mindig Mácsiknak. Szóval általában ez a két étel. Tehát az étteremnek a 90%-ában ezzel találkozol, és akkor ezen kívül vannak a különféle sültek, tehát az egy ilyen kebabok, meg az ilyen mindenféle tűzönkészű dolgok, és akkor esetenként még lencseleves, vagy ilyen bableves, ami igazából egy ilyen babszósz, tulajdonképpen egy ilyen összefőzött hagymával, fűszerekkel, paradicsommal összefőzött babot jelent. De úgy ezen kívül igazából egyéb marokkói ételekkel nem olyan találkozik az ember. Az étlapnak a másik oldalát megfordítod, és a junk foodnak a teljes tárháza, gyakorlatilag a pizzák, az előbb által említett szendvicsek, különféle takók, amit ugye nyilván Mexikóból importáltak, azt is ugye töltik meg az általuk ízletesnek tartott alapanyagokkal, szendvicsek, palacsinták ugye Franciaországból, tehát nagyjából az európai ételek ezen kívül.
Egyébként a tázsimban, amit én imádok, annyi, hogy én nem eszem húst, tehát nem tudom, hogy egy bárányhúsos tázsim milyen ízű lehet, de láttam már szemmel. Én mindig zöldségeset eszem, de akármilyen tázsint láttam vagy ettem, mindegyikben imádtam azt, hogy rendkívül élénk a színezésű. Tehát mindig rádobják a friss oregánot, vagy rozmaringot, vagy bazsalikomot, és akkor van benne élénk piros, élénk sárga, élénk barna, élénk zöld, tehát imádom látni. Ugye rengeteg salátát is köretként, rengeteg salátát esznek a marokkóiak, és ahogy azokat elkészítik, azok olyanok, mint a képzőművészeti alkotások, mint Dániában ezek a falatnyi kenyerek, szendvicsek, vagy ilyen kis kanapék. Az ember legszívesebben csak fényképe és nem mer hozzáérni. Tehát Marokkóban, ami szerintem fantasztikus, hogy azt mondom, hogy nem csak finomak az ételek, ha bár annyira nem sok rétűek, de gyönyörű vizuális látvány. Tehát egy vizuális élményt ad csak az, hogyha látsz egy tázsintát, vagy látsz egy salátát. A másik, amilyen rá szeretnék kérdezni...
Bocsánat, ez így van. Tehát vizuálisan tényleg gyönyörök, és ahogy te is mondtad, nem sokféle, de amit csinálnak, az teljesen rendben van. Egyébként csak annyi, hogy a saláták, érdekes módon én pont ezt hiányolom. Mert én nagyon sok salátát, meg nagyon sok zöldséget eszem, és ugye van ez a marokkon saláta, marokkói saláta, ami általában nem más, mint paradicsom, lilahagymával, és olívabogyó, az minden mennyiségben, aha, mindenhol. Tehát néha ilyen, egy ilyen kávés csésze alátéknyi mennyiséget hoznak ki, és akkor azt mondják, hogy az a saláta. Nekem, én mondjuk ennél sokkal többet meg tudok enni. Általában magamnak szoktam, és például ugye az előbb úgy mondtam, hogy Mirlevben, ebben a kis tengerparti városban voltam egy hetet, ott például már arra álltam rá, hogy megvettem a helyi halpiacon a halat, és vagy a melletti étteremben megsütötték nekem, vagy pedig egyszerűen hazavittem akár a tintahalat, akár a lepényhalat, és akkor otthon elkészítettem, tényleg nem kell hozzá semmi, veszel egy kocka vajat a közértben, egy kis sót, borsot, csinálsz mellé egy salátát, kenyeret, és tökéletes vacsorád van. Szóval, hogy én ajánlom mindenkinek, hogyha ilyen országba jár, akkor lépjen egyet balra vagy jobbra a tengerparti kiülős étteremnek a világától, és akkor nyugodtan el lehet menni büfékbe, vagy akár hogy egy apartman van, akkor nem kell félni szerintem ezeket otthon elkészíteni. Bocsánat, és akkor vissza igen a kérdésedre.
Hogy ugye a gasztronómia része az italok, ez egy muszlim ország, méghozzá nagyon muszlim ország, tehát te is biztos tapasztalod, hogy pénteken dél körül kiürülnek a települések, mindenki megy a nagyimára a mecsetebe, nők, férfiak külön, hogy nagyon kevés helyen lehet alkoholt venni. Egyrészt mit ittál, vagy mit isznak, másrészt mi van az alkohol? Azért egy európainak, vagy egy magyarnak igenis fontos, hogy alkoholt venni, mennyiért, hol tudja azt elfogyasztani. Na ezekről mesélj nekem.
Hát igen, főleg nyaralás alatt jól esik egy pohár bor vagy egy sör este, ez tagadhatatlan. Marokkóba, hát az embernek azért így meg kell, hát ugye egy írtalpozba, vagy megtartóztatnia magát, vagy pedig megtalálni azokat a helyeket, meg lehet venni. Nagyon kevés helyen lehet, meglepően kevés helyen lehet alkohol kapni, még azokon a helyeken sem, amik azért turisztikailag jobban orientáltak, vagy több turistával lehet találkozni. Tehát mondjuk például ebben a faluban, Takazútban, ahol most vagyok, itt azért ez egy hippi falunak mondják, és egyébként valóban nagyon sok úgynevezett hátizsákos turistával lehet találkozni. Egyetlen teremben sem árulnak alkohol, tehát nincs olyan, hogy kiülsz szörözni a tengerpartra. Nyilván Agadirban ott teljesen más a helyzet, meg nyilván Tangerbe, ami inkább egy európai nagyváros, egyébként azért is érdekes, mert ugye Afrika kapujaként egy európai nagyvárosnak, meg már az afrikai Magreb világnak valamilyen, vagy a marokkói Magreb világnak egy sajátos ötvözete, ott azért lehet találni helyeket, de a vidéki városokban gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogyha valaki szeretné ezt megoldani, akkor azt tudja tenni, hogyha egy nagyvárosban jár, akkor vásárol, én is mondjuk akkor meg szoktam venni, mondjuk Agadirban, nem tudom, megveszek 5-6 doboz sört, és akkor ezt magammal hozom, és akkor vagy az apartmannak a hűtőjébe, vagy pedig, hogyha egy szállásra megyek, egyébként nagyon készségesek, tehát beteszik a hűtőbe, nincs ebből semmi probléma, és akkor ott meg tudod inni ezt a sört, de előre kell tervezni. Az árak azok pedig úgy alakulnak, hogy a boltban mondjuk a magyar árak duplája, tehát mondjuk egy doboz legolcsóbb sör az olyan 6-700 forint körül van. A drágább, tehát mondjuk egy helynekken az már bőven 1000 forint fölött, tehát azért ez legalább háromszor annyiba körül, mint otthon. Az étteremben viszont kifejezetten drága, tehát amikor én megérkeztem Tanzserbe, akkor szerettem volna inni egy sört. Azt hiszem, hogy a negyedik hely volt, ahol lehetett is kapni, és nem is volt teltház. Ott 55 dirhamba került egy 0,25-ös sör, ezt körülbelül 35-tel kell megszorozni, tehát az közel 2000 forintba került. Tehát az azt jelenti, hogy egy korsó sör 4000 forint. És az éttermekben nagyjából ezekkel az árakkal lehet találkozni. Tehát azért, hogyha valaki két korsó sört megiszik, akkor hát így két vacsorának az árát ott hagyja. Mert egyébként egy vacsora meg simán kijön egy százasból, tehát 100 dirhamból. Úgyhogy nem olcsó. De lehet alkudni, mindenre lehet alkudni.
Az alkudozás, ugye nálunk ennek kevésbé van kultúrája, az arab világban pedig nagyon hozzá. Tehát igazából nem az, hogy nagyon hozzátartozik, hanem nem tudnak elképzelni más tevékenységet egy bazárban a helyiek, mint az alkudozást, és ilyenkor nem kell szemérmesnek. Én is általában utasokkal megyek Marokkó vagy más arab országba, és mindig úgy szemérmesnek, hogy hány százalékot merjünk alkudni, mondom, pofátlanul. Azt mondja, hogy 1000, te azt mondod, hogy 30. Azt mondja, hogy 800, azt mondod, hogy 80. Hát általában az ár, amit ők mondanak, pláne egy látványosan európai turistának, az nem kétszerese, hanem mondjuk 5-szöröse, vagy 10-szöröse, vagy 20-szorossal valódi árnak. Persze, oda kell figyelni, hogy hol vagyunk egy szegény országban, szegény városban, ahol tudjuk, hogy helyiek készítik kézműves termék, megélhetéshez kell sok a gyerek, ott nem kell sokat alkudni, de valamennyit kell, mert ha nem alkudik valaki egy piacon, egy arab országban, az azt jelenti, hogy nem tiszteled az eladót, nem gondolod, hogy ő egy jó kereskedő. És ugye a kereskedelem, meg a kereskedői szemét, az amióta van muszlim vallás, meg iszlám, tehát Mohamed óta létezik, mert ő is kereskedő volt. Tehát ez a legfontosabb tevékenysége, munkája egy muszlim embernek. Tehát igenis, bátran kell alkudozni, de közben végig kell gondolni, hogy hol vagyunk, és kinek a kezébe, vagy milyen család kezébe fog kerülni a pénz, de alkudni igenis kell.
Igen, és ez esetükben egy terméknek a megvásárlása, mondjuk egy piacon, az jóval túlmutat csupán csak az adásvételem. Tehát nekik ez egy, ahogy te is, ez egy kommunikációs rituálé. Valamilyen formában az ismerkedésnek, a két ember egymáshoz közelebb kerülésének egyfajta ilyen játszmája folyamata, hogy végigmentek egy alkotozásnak a folyamatán. Tehát egészen egyszerűen ez hozzá tartozik, és az is tök érdekes például, hogy nagyon érezhető az, mondjuk bemész egy szőnyegboltba. Mondjuk ugye említettem Midelben, ahol meghívtak teázni ebbe a bizonyos szőnyegboltba, és akkor ott a végén már mondtam, hogy hát tényleg most már egy órát másfél beszélgettünk, és egyébként nagyon tetszett egy szőnyeg, ami ott velem szembe lógott a falon. És akkor a vége felé még éppen meg se ittuk a teát, megkérdeztem attól a bizonyos nagybácsitól, hogy egyébként ez a szőnyeg mennyibe kerül. És mondta, hogy Marokkóban először megisszük a teát, beszélgetünk, és csak a legvégén beszélünk az árról. És ez valóban be is tartotta. Megittük a teát, egy picit beszélgettünk, és a leges-leges legvégén volt hajlandó, de azt látszik, hogy ez komolyan vette. Oda jött, leült, hozott egy papírt, leírta, tehát elkezdte ezt a fajta szertartást, ami az ár, végső ár kialkudásának a folyamata előkészíteni. Ez nagyon érdekes volt, és nyilván ugyanez megvan a piacon is minden esetben. Szóval ez élmény is, hozzá is tartozik, de valóban abba teljesen egyetértek, hogy amit a turisták szerintem nagyon sokszor elkövetnek, hogy nem tudnak különbséget tenni eladó és eladó között. Tehát egy bazárban, vagy egy ilyen hamis szemüvegeket áruló tengerparti árussal szerintem nyugodtan lehet azt a fajta pofátlanságot követni, amit te is mondasz. Csak nagyon sokszor belesnek abba a hibába, hogy kvázi már így megszokásból, meg hobbiból alkudnak egy idős nénivel is, aki az út szélén a saját gyümölcsét árulja.
Igen.
Neki ez a saját megélhetése. Tehát abból függ ő aznap este a családjának enni adni, vagy plusz egy csokoládét megvenni a gyerekének. És neked teljesen mindegy, hogy te azt a három szem mangót, vagy narancsot, vagy almát azt 150 forintért, vagy 80 forintért veszed meg. Tök mindegy.
Te erről beszél. Nagyon szeretem az olyan országokat, vagy akár településeket, teljesen mindegy, ahol vannak kötelező rituálék. Ilyen például, és ami eltér a miénkétől, és ott meg kell tanulni, mert anélkül nem tudsz működni. Ilyen például Japánban az oshiborinak a használata, hogy akárhova leülsz, bárhova Japánban leülsz egy asztalhoz, oda fognak adni egy ilyen átitatott vizes kendő, törlőkendő, zsebkendőt. A lényeg, hogy abba kell a kezedet megtörölni, utána pedig lerakni az asztalra magad mellé. Ez akárhova mész, Japánban kötelező. Marokkóban ilyen a tea. Én imádtam azt, hogy akárhova megyek, a legkisebb falutól, a legjobb hotelig, a hajón, a vonaton, mindenütt, ugye metszett üvegpohárban, nagyon magasról, fél méter magasról tölti bele, vagy a menta teát, vagy igen, a fűteát, vagy az oregano, vagy a kamilla, tehát ezek a legnépszerűbbek. Ugye azért magasról tölti, hogy közben is hűljön ki, és egy gyönyörű szertartás, hogy azokból az alpakából készült edényekből tölti ki, egyenes háttal te várod, elkortyolod, beszélsz közben, és ez a mindennapok része. És ez olyan, hogy ilyen rendszert ad az életednek, vagy ebből egyfolytában, amikor teázol, akkor visszahúz abba, ha esetleg elkalandoztál volna, hogy te most nem Marokkóban foglalkozol agyban, hanem Magyarországgal, vagy világutazókkal beszélsz, teljesen más témáról, és ott van a tea, az visszahúz téged a marokkói hétközben, a marokkói kulturális közelben. Imádom a marokkói teázást emiatt.
Pont amiatt, mert forró. Ugye, ahogy te is mondtad, hogy öntik fölülről, hogy azért egy picit hűljön, de azért amikor a poharadba kerül, azért az még tűzforró.
Igen.
Pont a tűzforrósága miatt kicsit lelassulásra kényszerít. Tehát olyan nincs, hogy gyorsan megiszom egy teát, nem? Tehát egy presszó kávé gyorsan meg lehet inni. Tehát nem lehet gyorsan meginni. Tehát ez is milyen érdekes összefüggésben áll az életvitelükkel, hogyha teát kérsz, akkor az biztos, hogy legalább 10-15 percet ott fogsz ülni, mert ugye ebben az alpaka kancsóban azért legalább 2-3 pohárnyi tea benne van, tehát mire az elsőt megiszod, kitöltöd a másodikat, az megint forró lesz. És akkor megint adni kell egy 5-10 percet, hogy megiszod. Szóval, hogy így tök érdekes, hogy ez hogyan, igazából így mindenrel összefügg, hogy az
lassú Marokkó, vagy mennyire gyors, mennyire nyugodtak az emberek, vagy mennyire kapkodnak.
Ülnek az árnyékban, tehát aki járt már Afrikában, az annak szerintem ez a jelenség, ez ismerős lehet, amikor megy az utcán, vagy akár csak motorral, vagy az úton, és akkor így látja a nőket, férfiakat nemtől függetlenül, hogy igazából látszólag semmit tevési céllal ülnek az árnyékban, és néznek kifelé magukból. Aztán persze nyilván fognak csinálni valami egyebet is, de nem mondanám egy kapkodós országnak. A városok nyilván azért pörgősebbek, meg ott azért folyamatosan, ugye mindenki az utcán éli az életét, ami önmagában nagyon izgalmas, azt látni például, tehát a Feszi Medinában, ugye erről még nem beszéltünk, a medinákról, de sokkal jobban tudod, hogy azt hiszem, hogy Marokkóban mindenképpen a legnagyobb medina.
A világon is a legnagyobb.
A világon is.
Medina, aha.
Elképesztő méretű medina. Ugye a medina alatt értjük azt a belvárosi kereskedő zónát, ilyen óvárosi részt, ahol igazából ilyen szűk utcákban, magas házak, kvázi ablaktalan magas házak által határolt szűk utcákban, ugye történelmileg is zajlott mindig a kereskedés, mert igazából ott élik az emberek az életüket, ugye a nap nem süt be, mindig hűvös van, kellemes a hőmérséklet. Tehát ott nyilván zajlik az élet, és például a Feszi medina nekem azért is tetszett nagyon, mert azon kívül, hogy nyilván ott is megvannak ezek a klasszikus turista vonulási útvonalak, cipőkkel, meg ruhákkal, meg bőreiként nagyon szép bőrárukat lehet kapni, tehát minden szuvenír fenntartástól függetlenül tényleg azokat, hogyha valaki szereti, akkor azokat érdemes azért alaposan megnézni, és adott esetben vásárolni is, de az, hogyha egy picit ezektől eltávolodsz, akkor látod, hogy ott zajlik az élet, tehát kártyáznak az emberek még hozzá nagyon erőteljes orgánummal. Tehát én volt, hogy ott álltam, és fél órán keresztül azt néztem, hogy kártyáznak az emberek, és hogyan osztják egymást a férfiak a kártyázás közben, vagy ahol ott esznek az utcán, készülnek a szendvicsek, szóval ott ugyan lehet veszni, és olyan szinten be tudja az ember magába, szerintem sokkal jobban, mint Marrakesbe szippantani a marokkói ritmust, meg az életérzést, hogy szerintem az önmagában egy nagy élmény, akkor is, hogyha nem veszel semmit.
Igen, tehát a Feszi medina az tényleg fantasztikus. Annyi még, nem tudom, mit tapasztaltál, hogy nagyjából 10 másodperc alatt teljesen el tudsz tévedni, de úgy, hogy fogalmad sincs, hogy merre van észak, dél, kelet, nyugat, nem tudod, merre jöttél be, merre kell kimenned, nem, nincsen térerő, mert a feltelevő épületek ezt elhatárolják. Tehát a lényeg az, hogy én ott még soha nem mentem úgy be, hogy ne kísérjen valaki. Te vállalkozó szellemi voltál, és kíséret nélkül bejutottál?
Én vállalkozó szellemű voltam, bár te is mondtad, még édesapám is, hogy kísérőt kell fogadni, de aztán végül úgy alakult, hogy nem fogadtam kísérőt. Egyrészt, mert szerettem volna eltérni.
És még azóta is ott vagy.
Igen, tehát valójában találtam az egyik tetőn egy térerőt, és onnan beszélünk. Nem, tehát egyrészt szerettem volna kicsit elveszni, vagy eltéveni. Mi van akkor, hogyha eltévedek? Tehát nem, tehát előbb-utóbb úgyis kijutok meg valaki, majd úgyis megmutatja, hogy merre van arra. Másrészt pedig azért, hát sajnos, vagy szerencsére azért itt az okostelefon, mint mindenben, ebben is nagyon jó segítség. Tehát persze a magas házak között sokszor nincsen térerő, meg gyenge a GPS jel, de azért 100 méterenként biztos, hogy találsz egy olyan helyet, ahol magára talál a telefon kommunikációs szempontból, és látod, hogy hol vagy. Szóval azért telefonnal a kézben szerintem nehéz eltévedni. De amúgy meg tévedjünk el. Ott simán el lehet tényleg. Én azt hiszem délután ilyen, nem tudom, 1:30 körül indultam el, és akkor este 6-ig bókláztam úgy, hogy tényleg egy gyufát nem vettem semmit. Csak úgy voltam, és úgy nézelődtem.
Tévedjünk el, de csak úgy, hogyha nincsen semmi más programunk arra a napra, tehát nem megy vonat, vagy repülő, vagy nem kell találkoznunk senkivel akkor.
Tervezett eltévedés, igen.
Ha már a Fezi Medinánál tartottunk kicsit, ugye szóba került Marrakesh, gondolkodói merre jártál, például egy kicsit mesélj nekünk a sivatagról, a Szaharáról, de az az autentikus, homokdűnékkel tagolt sivatagról. Az milyen is, mit lehet csinálni? Ugye most kelet, dél-kelet Marokkóról van szó, az Algéria határ melletti Erekcsebiről.
Igen, nagyon vártam a sivatagot, mert hát főleg motorral nem voltam még igazi homokdűnék között, mert nagyon nem is szabad bemenni a homokdűnék közé, főleg motorral, mert elég könnyen elakad az ember. Szóval valóban egy csúcspontja volt az utazásomnak a sivatagba, vagy Erekcsebibe, Erzugába, ugye Merzuga ennek a régiónak a központi városa történő megérkezés. Egyik oldalról lenyűgöző, tehát fantasztikus látvány, minden napszakban más színeket mutatnak a dűnék. Egyszerűen nem tudsz betelni vele reggel, délben, este, folyamatosan csak bámulod, fotózod, tényleg hatalmas élmény. Az egyik oldalról, a másik oldalról nekem abból a szempontból volt egy kicsit csalódás, hogy én azt hittem, hogy abban a régióban, tehát ott Merzugától kezdődik a sivatag, ami egészen ugye Algériáig, meg tovább a Szaharáig tart valójában. Ez egy ilyen kősivataggal körülvett, sok négyzetkilométeres, vagy akár 100 négyzetkilométeres terület, ahol vannak dűnék. Ez egy ilyen behatárolható régió, ahol dűnék vannak, és körülötte nincsen sivatag, csak ott valamilyen oknál fogva, valamilyen természeti okokból kifolyólag kialakult ez a sivatagi, egyébként nagyon látványos rész, de előtte és utána nem találkozol sivataggal. Tehát én ezt nem tudtam, de ez nem vett el semmit az élményből. Ami vicces volt, vagy még két dolog, ami meglepő volt, na ott voltam ilyen június elején. Azt a régiót már teljesen elhagyták a turisták, pontosan amit mondtam, attól félve, hogy nagyon-nagyon meleg lesz. Szerencsére nem volt annyira meleg, tehát ilyen 30 fok körüli hőmérséklet volt, gyakorlatilag egy ilyen szellemkörnyék volt. Tehát szerintem rajtam kívül, hogyha az egész régióban volt 100 turista, akkor sokat mondok. Tehát kongott az ürességtől, ami nyilván azt is jelenti, hogy tökre privát élményeket az ember megélni, meg válogatni a szállások között. De hogy ugye korábban kérdezted, hogy a turizmusra hogyan épül rá a különféle iparágak, meg a helyiek hogyan viszonyulnak a turistákhoz, hát ott azért csúcsra járatták. Látható volt, hogy annak ellenére, hogy nincsenek turisták, amikor ott sok turista van, akkor azért biztos, hogy nem szenvednek hiányprogramokban. Tehát a sivatagba történő kvadozás, mondjuk azt én is kipróbáltam, tevegelés, a különféle egyéb programok, amik közül nekem talán a legkirakat jellegűbb ez a berber sátortáborban való éjszakázás. Ugye nagyon sokaknak a bakancs listáján szerepel, hogy egyszer a sivatagban egy helyi közösség által épített táborban éjszakázni. Nyilván ott ezt megvalósítják a turisták kedvéért, csak ezzel az a baj, hogy ez úgy néz ki, hogy körülbelül ez a főúttól egy 100 méterre felépítettek egy sátortábort, abban a sátortáborban odamész, ott minden elő van készítve, a zuhanyzó, már rég a tábortűz, a helyi folklór műsor, majd később levezénylő vagy bemutató berber táncosok már rád várnak, mosolyogva, végigvisznek ezen az esti programon, alszol egyet, és akkor utána egy 100 métert kiautózol és visszatérsz a civilizációba. Nyilván ez nagyon messze áll attól, a fajta autentikus sivatagban történő éjszakázás élményétől, amit sokan elképzelnek, én ezt kihagytam, de...
Ezt hívják úgy, hogy turista etető.
Hát ez abszolút turista etető, igen. De senki nélkül félre, tehát lehet, sőt, valószínű, hogy nagy élmény. Tehát valószínű, tök jó, ott elkészítik éjszaka nyilván, vagy este valamilyen tábortűzön, valamilyen ételt készítenek, tudsz beszélgetni a többi utazóval, hogyha éppen ahhoz van kedved. Valószínű, a műsor is érdekes, lehet csillagokat nézni, hogyha éppen nem felhős az ég, meg lehet nézni a naplementét, napfelkeltét, tehát nyilvánvalóan ez egy nagy élmény, de mégis egy picit illúzióromboló, idealisztikusnak tűnik ahhoz képest, hogy tehát nem több száz kilométerre, vagy több kilométerre.
Tudod, hol tapasztaltam ugyanezt? Amikor Jordániában jártam 2 éve, akkor elmentünk a Wadi Rumba, ami a világ egyik legszebb sivatagja, és ott hát néztük, hogy milyen szállás lehetőség vannak, felkínálta az adott honlap műanyaggal, vagy üveggel fedett ilyen félgömb alakú, vagy kupola alakú építményeket, ahol ugye gyakorlatilag a csillagos eget, meg a sivatag düdét, mindent láthattál az ágyadból.
Jézus.
Csak hogy emlékszem, hogy örülök, hogy azt privát, intim helyünk lesz, mi vagyunk a legmenőbbek, na és akkor a valóság, hogy elindultunk a vádirúmban a dzsippel, egyrészt tele volt a vádirúm dzsippekkel, és gyakorlatilag volt egy olyan környék, ahol nem túlzott 200-300 méterenként egymástól volt egy-egy ilyen turisztikai telep, ahol 8-10-20-30 ugyanilyen kupolalap üveggel vagy műanyaggal, átlátható műanyaggal befedett szállás lehetőség volt, mellette a transformátor állás, hogy legyen ugye áramunk, ugye mindenki a saját maga közösségében bulizott, vacsorázott, táncolt, zeneszólt, hát én még olyan illúzióromboló helyen, emlékszem, hogy kiültem, nem hiszem el, itt vagyok a világ legszebb sivatagjában, és ahelyett, hogy nézném a csillagokat, üvölt a zene, folyik az alkohol mindenhonnan, és az európai turisták úgy érzik magukat, mintha valami, nem tudom, napos partra menjenek, vagy Siófokra nyaralni, és el kellett gyalogolnom 1 kilométert a korom sötét sivatagban, hogy megszűjjön a zajhatás, meg a fényhatás. Hát ezek számomra illúzió rombolok és igazi turista etető, de akkor ezek szerint itt is ezt tapasztaltad.
Hozzáteszem, ezért mi is felelősek vagyunk, illetve a turisták is felelősek, mert ugye az iparágak azok olyan formában épülnek ki, amilyen formában a helyiek tapasztalatai szerint a turisták igényei alakulnak. A turisták igényei alakítják a kínálatot. Tehát ha azt látják, hogy ők zenére vágynak, meg ők alkoholra vágynak, meg nem tudom, meg még több csillagra, meg még több sólemre vágynak, akkor oda viszik nekik. Igen, tehát sajnos a tömegturizmus hatásai alól nem vonódnak ki ezek a régiók sem. És hát értelemszerűen, tehát azért nyilván abban is van igazság, hogy nem lehet, hogyha nagy mennyiségű turistát kell ellátni programokkal, akkor nem lehet őket bevinni mindenkit 50-100 kilométerre a sivatagba. Akkor igenis, a főúttól 3 kilométerre vagy 150 méterre kell felépíteni ezeket a sátortáborokat. Nyilván a turizmus hatásaira jönnek létre ezek a furcsa képződmények.
Ja, nem, de félre és nem elítélem őket, semmi gond ezzel, csak hogyha valaki, inkább itt arra akartam célozni, hogy sokkal alaposabb előkészülnek kell, hogyha valaki mondjuk a csöndet szereti, hogy az autentikus élményt, akkor nagyon hosszan kell keresgélni, akár felhívni őket, e-mail visszaigazás, bármi, hogy tényleg csönd lesz-e, mutassanak képeket, milyen a környék, milyen a környezet, tehát hogy ne esnien csodába. Szóval, hogy valakit ez nem zavar, akkor nyugodtan mert hasonló helyekre. Na viszont már nagyon régóta beszélünk, lassan lejár a műsoridó, még az utolsó kérdésem jön. Nagyon gyakran megkérdezem, nem csak tudom, mindenkitől, aki utazik, hogy ha az adott desztinációra gondolsz, és nem kezdesz el gondolkodni, csak rögtön 3 dolgot kell mondanod, ami eszedbe jut, bármi lehet az, egy naplemente, egy városi élmény, egy beszélgetés, egy kávézás, egy jó alvás, bármi, mi az a 3, ami most rögtön gondolkodás nélkül az agyadba érkezik Marokkóval kapcsolatban?
Az egyik Mirleft, ami érdekes, egy tengerparti település jut eszembe, ahol nagyon jól éreztem magam, mert az egy tényleg egy klasszikus kis halászfalu, ahol nagyon kevés turista volt, nagyon jó szálláson volt, és hát jól is esett, megmondom őszintén, 3 vagy 4 hét motorozásnak a fáradalmat kipihenni. A másik, ami eszembe jutott, az Midelt, amit már úgy említettem. Ugye az a város, ami ott a közép-atlaszi régióban van, és nem igazából volt turista, és meghívtak teára, és tényleg én voltam talán az egyetlen turista a városban. És hát mindennel együtt a sivatag, tehát az összes előbb említett turistásságával, meg vicces berber sátortáborral 100 méterre az úttól, azért én még ilyen gyönyörű és ennyire látványos sivatagban még nem voltam. Az élményhez sokat hozzáadott az, hogy privát élményeket tudtam megélni azáltal, hogy nem voltak turisták, illetve nagyon kevés volt a kis koncentrációjú volt a turistaforgalom.
Na akkor mielőtt elbúcsúzunk, kinek ajánlod Marokkot?
Ami folyamatosan a fejemben van, én most azt fogom mondani, mert nagyon sokat gondoltam, mióta Marokkóban vagyok, hogy én ajánlom mindenkinek, aki szeret autóval nekivágni, akár csak Európának, tehát aki elmegy Horvátországig, vagy akár elmegy Albániába, vagy lemegy az olasz tengerpartra, Spanyolországba autóval a családdal, akkor az jöjjön el Marokkóba. Semmivel nem drágább, semmivel nem tart tovább, és semmilyen plusz előkészületet nem igényel. Tényleg Genováig elmenni, átkompozni, az autó papírjait úgy, ahogy van, elfogadják, tehát semmilyen plusz biztosítás, meg semmi egyéb adminisztráció nem kell hozzá. Jók az utak, tehát senki ne olyan utakra számítson, ahol tankcsapdák vannak, meg egyszer csak véget ér az út, nyilván vannak ilyenek is, de egy akármilyen autóval, egy bármilyen autóval szinte az ország bármely pontjában lehet jutni. Nem drága a benzin, alapvetően több biztonságos, mindenhol lehet parkolni, szóval semmilyen olyan veszélyforrás nem látok itt Marokkóban motorozva, amivel akár egy autó szembesülhet, és mondjuk plusz veszélyforrás jelent ahhoz képest, hogy elmegy Olaszországba, vagy leautózik Szicíliába, vagy akár elmegy Horvátországba. Szóval azoknak ajánlom, akik hajlandóak akár néhány ezer kilométert leautózni a nyaralás alatt, hatalmas élmény lesz.
Köszönöm szépen, hogy akkor a Road Movie Podcastnek a 2023 nyara extra kiadását lehetett hallani. Molnár Péter jelentkezett, a podcast alapítója, tulajdonosa jelentkezett Marokkóból, az óceán part, az Atlanti óceán partjáról. További jó utat, mert még előtted van Rabat meg Casablanca, aztán jó utat, sikeres hazaérkezést, és várom, hogy személyesen is folytassuk ezt a diskurzust. Köszönöm még egyszer a felkérésedet.
Én is nagyon szépen köszönöm. Egyébként már nagyon jól belejöttél a riporternek a szerepébe, és tényleg ezúttal is köszönöm, hogy másodszor is elvállaltad, meg felkészültél, meg szuper kérdéseket tettél fel, és akkor elköszönök tőled a kis Road Movie hallgatók, illetve annyit szeretnék mondani itt még a technikai információként, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Road Movie Podcastnak a hírlevelére a weboldalunkon, a www.roadmoviepodcast.hu weboldalon, azon belül is a hírlevél menüpont alatt, hogyha megteszitek, akkor minden adás reggelén, minden új adásnak a reggelén meg fogjátok kapni az adott napi adásnak a linkjét, illetve legújabb adásnak a linkjét, illetve ami ennél is fontosabb, egy csomó olyan plusz információt, linket, az adásban említett hivatkozást, tehát például ezzel az adással kapcsolatban is, aki már feliratkozott, az megkapja az összes általunk említett városnak, látványosságnak a linkjét, leírását, tehát nem kell külön utána nézni, nem kell keresgélni, hanem egybe összegyűjtve minden, ami a műsorban elhangzott, illetve most folytatódik az a promóció, hogyha feliratkozik valaki hírlevélre, akkor küldünk egy ajándékutalványt, egy CEVE ajándékutalványt, amit egy fizikai postai képeslap küldésre tudtok felhasználni. Ezzel az utalványjal gyakorlatilag a világ bármely pontjáról egy fizikai postai képeslapot tudtok küldeni bárkinek, ami biztos, hogy meg fog érkezni még azelőtt, amielőtt ti hazaértek az utazásról, szóval ez egy nagyon jó lehetőség. Ez is jár minden hírlevél feliratkozónak, szóval ennyit szerettem volna még elmondani, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek, de az utolsó szót tiéd, Levente.
Én is kellemes nyarat kívánok mindenkinek, utazatok sokat, de tudatosan, körültekintően, felelősségteljességgel. Ez nekem egy nagyon fontos szempontom. És még egyszer köszönöm a felkérés, és fantasztikus volt riporternek is lenni.
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója, a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője, a Cherisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!